Inspiráló történetek, példaértékű karrierutak és elképesztő sikereket elért vendégek. Ez itt a Veled az élen című műsor. A Csorbanita podcast csatorna idén ezeknek az élettörténeteknek jár a nyomában, hogy kiderítsük, hogyan válhatnak valóra az álmok és milyen szerepe van ebben a kreativitásnak. Ez az évad nem jöhetett volna létre az InspiKid online klub nélkül, ahol minden a kreativitásról szól. A klub missziója a 6-14 éves gyermekek támogatása abban, hogy elérjék a céljaikat. Hiszem, hogy tagjai közül kerülnek majd ki a Veled az élen műsorunk következő vendégei. Kozmetikus mester, márka alapító, tulajdonos, író, édesanyja, ráadásul 4 gyermek édesanyja, közben vállalkozó, és mindezek mellett természetesen nő. Szakonyi Eszternek, Vintage Beauty alapítójának rengeteg szerepben kell helytállnia. Többek között ezekről kérdezem ma, Veled az élen című műsoromban. Üdvözöllek, Eszter!
Szervusz, szia! Köszönöm a meghívást!
Minden szerepedet felsoroltam?
Nem tudom, 9 van állítólag. Most nem számoltam, hogy mind benne voltam.
Hogy tudsz ennyi szerepben jól helytállni?
Hát sehogy. Mindig arra koncentrálok, amit éppen csinálok. Hiszek az erőmben, hiszek valami felsőbb erőben, vagy valami igazságosságban, ami azért erőt ad. És csak az aznapra tervezek, tehát nem tudom, mi lesz holnap, nem fontos, mi volt tegnap, a mai nap a lehető legjobban sikerüljön, mindenki legyen körülöttem vidám, boldog, lehetőleg adjak hozzá az életükhöz, az már az enyémhez is hozzáad, és körülbelül ennyi az eszmeisége, vagy a zsinór mértéke a dolognak nincsen elbonyolultabb, és akkor szépen egymásra épülnek a napok, és a végül felépül egy élet.
Most akkor, ha jól értem, akkor igazából mindig a jelen pillanatra koncentrálsz, fókuszálsz, hogy ez a nap legyen a legjobb, de azért van valami hosszú távú terved is, hogy meghatározott cél irányába haladjál, vagy ez is egy kicsit így alakul?
Hát felülírná a sors biztosan nagyon gyorsan bármit is gondolni. Rész célok vannak, mondjuk a gyerekek legyenek egészségesek, jutassam el őket 18 éves korukig minimum, hogy életben vagyok és ők is. Tehát ilyen teljesen egyszerű célokat fogalmaztam, mert nyilván a céggel kapcsolatosan a tudatosság fontos, vagy egy nagyobb típusú tudatosság, ott a gazdálkodási számok már megadják az irányt, hogy azok jól alakuljanak, és hogy az ott dolgozó emberek minél valójózottabban tudjanak együttműködni. De tehát ez az értékteremtés a cél, mindenhol az értékteremtés a cél. Nem fontosabb semmilyennél, és aztán a pénz majd jön bele. Ha meg nem, akkor úgy jártunk.
A Vintage Beauty márka alapítója vagy, és először egy szépségszalonod volt. Nem tudom, hogy merik, tudom, hogy nőintézetnek is, szépségszalonnak is hívtad. Mesélj egy kicsit az utadról, hogy honnan indult az egész, hogy a szépség érdekelt végül.
Én eredetileg gazdasági mérnök vagyok, és külkereskedő. Van egy banki szakreferensi papír, amit azt hagyjuk. és volt egy hívásom gyomorból, mindig, hogy engem a szépségszakma és a kozmetika szó, mint szó, tehát így, hogy kozmetika, ez mindig hasba és mellbe vágott, amikor ezt valaki kiejtette a száján, és ez egy hívás volt. Egyébként minden hívás így jön szerintem, hogy érzed gyomorból, hogy az a szó hozzá, az a fogalom és fogalomkör hozzá nagyon közel áll valamiért, még ha egyébként épp akkor nincs vele kontaktusod. És amikor lehetővé vált felnőtt képzésben kozmetikusként, vagy kozmetikai szakmát megtanulni, akkor én megkerestem a legjobb mestert, a legjobb iskolát, és belevágtam 2 gyerekkel már a hátam mögött, vagy mellettem, vagy mögöttem, nem? És elvégeztem. Majd eközben bevonzott a történetisége a dolognak, elkezdtem gyűjteni a receptúrákat, írásokat eredetiben, ez fontos volt. Így létrejött néhány szakcikk ezzel kapcsolatosan, meg megkerestem újságokat. 50-60-80, nem tudom, született, mire összeállt egy könyvnyi anyag, akkor írtam egy könyvet, eközben...
Igen, itt is van, köszönöm szépen, hát Időtlen szépség címmel jelent meg. Hány évvel ezelőtt?
Hát most már 10, úgyhogy nem szégyellem, hogy én egy 10 évvel ezelőtt megjelent könyvet hoztam, de számtalan utánnyomásom.
De időtlen, nem a könyv
is. Időtlen, megmondtuk, hogy az lesz. Tervezem a bővített második kiadását egyébként. Lesz is, csak éppen...
Akkor mégiscsak tervezel dolgokat.
Igen, hát időhöz nem merem kötni, mert hát az hiába való lenne, de benne van a fejemben, hogy motoszkár is kezd, ez a fogalom, ugye, hogy második kiadás bővítve, ez most ez engem már kezd belülről piszkálni. Úgyhogy 10 éve ez megszületett, amikor is már egészségügyi szakkozmetikus voltam, és közel voltam a mesteri papírhoz, 2 évre rá meg is szereztem, és akkor megfogalmazódott bennem már régen, hogy nem találok megfelelő termékcsaládot, melyel minden bőr problémára tudnék reflektálni, vagy kellően tiszta lenne, és vagy kellően fedhetetlen lenne, és vagy stb. Egymással kompatibilisek lennének, tehát mindegyiknek volt valami kukac a belsejében, és ez engem zavart. Ha meg úgy gondoltam, hogy valami mégiscsak makulátlan, akkor a kérdéseimre nem nyertem megfelelő választ, vagy kétértelműeket. Ami mögött pedig azt sejtettem, hogy a tárgyi tudás, a bőr ismerete hiányzik. Így elkezdtem egy...
Ennyit hihetetlen, nem? Mondja, azért 13 évvel ezelőttről beszélek,
igen.
És hogy nem volt megfelelő minőségi krém a piacon, vagy bőr szépségápolási termék.
Én nem találtam. De volt, most is van, mindig van, jelen is vannak ma is ezek a kozmetikai családok, és sokan boldogok ezzel, csak én voltam elégedetlen. És 2014-ben találtam egy vegyészmérnököt, akivel az első krémet megalkottuk. Ó, de gyönyörű szó, és milyen elcsépet megalkottuk. Na, hát szóval összeraktunk egy hidratáló krémet, amit a vendégeim látva, mert közben persze elindult a biznisz kicsiben, először 6, majd 50 négyzetméteren. Akkor már a harmadik gyermek is addigra megszületett.
Hihetetlen amúgy, hihetetlen. Közben nekem 2 gyermekem van, de 4 gyermekkel mindezt felépíteni, mindezt megcsinálni, ez egészen elképesztő.
Így alakult. Azt tudom mondani, így alakult.
És annyira jó, hogy 6 négyzetméter, hogy otthon, tehát egy egészen piciben kezdted, és úgy tudtad felépíteni ezt a...
Hát most már 300 négyzetméteren vagyunk Magyarországon, és van egy 100 négyzetméteres Hollandiában, tehát 2 szalont viszünk. 25 ember dolgozik most már a cégnek. Először bérgyártásban készültek a termékek, ugye folyamatosan fejlesztettünk. Tehát jöttek a szérumok, a lemosó, a maszkok, a nem tudom, hogy minél inkább tudjunk válaszolni a felmerülő bőr problémákra, vagy azokra hatni. Most már 60 termékünk van, bérgyártunk is, tehát külsős megrendeléseket is teljesítünk saját laborban. 19-ben létrehoztuk a saját labort, lehet, hogy 20-ban volt. 19-ben kezdtük el, és 20-ban
volt ez itt Magyarországon, vagy
kerület. Igen, abszolút magyar gyártás. Ekközben hobbinká vált, hogy induljunk kozmetikai versenyeken.
Itt a többes számot már családi vállalkozásként kell érteni, vagy a csapatodra? Végig az volt?
Férjem és én, tehát 50-50%, ha most a hivatalos részeket nézzük, de egyébként 20-25 ember, ez a változó, 20-25 ember dolgozik most már a cégnek főállásban, így már... Azt gondolom, hogy 17-18 óta én már konstans többes számban beszélek, mert azért ez nem van men show, most már jócskán nem. Úgyhogy a negyedik kerületben gyártunk, ott van 200 négyzetméter, mindig négyzetméterekben veszek, egyébként nem tudom miért, ez most nem tudom felszámolni. Szóval hát csak egy labor méretét, vagy igen, jelzi, egy üzem méretét. Szóval na, ott vagyunk, és akkor fejlesztünk. Na most elindultunk mindenféle versenyeken, idáig 40 díjat tudtunk bezsebelni.
Gratulálok!
Köszönöm! Ezek termékdíjak, 2 év szalonyadíjat kaptunk, az nem termékdíj, de az összes többi termékdíj. Főleg Londonban, londoni centrummal, vagy londoni, hát, vagy miket mondta, Londonban található centrummal szokták ezeket a termékversenyeket meghirdetni, Beauty Shortlist Awards, Makeup Awards, Scandinavian Makeup Awards, mit tudom én. Most voltunk idén a Dutch Beauty Awards-on, ott első helyet kapott az a szérum, amit hoztam, mint hazait. Most már neki a negyedik díja. Úgyhogy ezzel töltjük ki az üres időket, és folyamatosan fejlesztünk. Mindig a minőség és a bőre való hatás, nagy hatás, gyors hatás a prioritás. Semmi más nem érdekel, az sem, hogy mibe kerül. Úgy vagyunk vele, hogy majd beleépítjük az árba. Tehát nálunk a fejlesztés sosem úgy indul, hogy ahogy mit lehet kapni 100 forintért, mert a legtöbb fejlesztés egyébként így indul kozmetikai cégeknél, hogy a vegyészmérnök megkapja az ukázt, hogy akkor 300 forintból állítson össze egy nem tudom micsodát, és akkor szegény vért izzad, és hát kénytelen belefogalmazni olyan anyagokat, amit nem etikus per nem javasolt, és aztán a piac ezt vagy elnyeri, vagy nem. Nálunk ez az önköltség, épp tegnap beszéltünk, hogy önköltség, akkor merül fel, hogy be kell árazni a terméket. Várjatok, nyilván be kell érték, hogy mennyibe került ez
Hogy ez nem
esetben?
is része a fejlesztési első szakasznak.
Egyáltalán nem fontos, tényleg nem fontos. Abszolút nem fontos. Az a fontos, hogy a legjobb kerüljön bele. De most ugye havonta 500-600 kezelésünk van, arckezelés, ami azt jelenti, hogy nagyon intenzív a kontaktusunk a bőrökkel, az elváltozásokkal, és azoknak azoknak van egy íve.
Tehát akkor hamar látjátok a rövid távú, illetve a hosszú távú hatást is.
Abszolút. Tehát a vendégek nagyon jó partnereink a tesztelésben. Tulajdonképpen vannak hivatalos tesztek, kötelező és nem kötelező tesztek, mi mindegyiken átoljuk az összes terméket, mert így alszunk nyugodtan, tehát az is van, de az is van, hogy a vendégek segítenek nekünk megítélni egy terméket, hogy ők adnának érte pénzt, vagy nem, segített, vagy nem, mit módosítsunk, menjünk-e tovább a dologgal, így is azért másfél-két év egy termék létrejövetele, vagy létrehozatala, és egyszerre 6-8 termék mindig inkubátorban van. Uh-huh. Tehát néha mondják, hogy hát hogy lehet ilyen gyorsan. Hát nem, egyetlen nem gyors, csak párhuzamosan.
Annyira sok türelem is kell, nem? Mert amikor látod, hogy megszületik valami, most tudod, hogy 2 év, mire ezt igazából tudják majd használni az emberek.
Igen, vannak egyszerűbb termékek, likvidek, amiknek azért a szerkezete nem bonyolult egy folyadéknak vagy egy szérumnak, de azért az emulziós termékek és a maszkunk, amiben már van poranyag is, hát nem beszélve a napvédő termékekről, azok azért nagyon összetett feladatot jelentenek. Úgyhogy nagyon komoly munka, és nagyon-nagyon élvezzük, és az az energia, ami oda visszakapcsolt van az energia és a produktunk között, tehát egyszerre inspirál bennünket, amit létrehozhatunk, és fordítva. Tehát, hogy az egész egy ilyen körforgás, és abban tényleg az utolsó szempont, amiért a férjem nyilván néha szívja a fogát, az anyagi rész, de hát megint az van, hogy vagy értéket teremtünk, vagy akkor menjünk a balettba ugrálni, tehát nem, akkor csináljunk más, mindenki menjen a könyvtárosnak, vagy feltültetni, szoktam mondani, nem muszáj ezt nekünk csinálni. Tehát ha úgy csinálnánk, hogy egyébként a piaci fősodor diktálja, akkor nem lenne semmi értelme a dolognak. Ilyen szempontból szembe megyünk a fordulóval.
Igen, van benned egy harcos én.
Igen, de nem dacból vagy, hogy megmutassam, hogy én mit tudok, hanem az igazságát keresem a dolgoknak, az anyagoknak, a bőröknek, az elváltozásoknak, hogy azoknak van egy ilyen eszenciális tulajdonság halmaza, amelyek összeegyeztethetőek egymással, és nagyon egyszerű elveken alapulnak. Tehát a bőregészsége például rendkívül egyszerű elveken nyugszik, és hogyha nagyon bonyolult a működése, mint szervnek. De nagyon egyszerűek a kritériumok, amelyeknek meg kell felelni, és amelyek között nagyon jól teljesít. Ha ezeket ismered, és már nagyon sok bőrt láttál, hát most én nagyképű vagyok, de megkockáztatom, hogy inkább 10 000-es nagyságrendben láttam bőröket, akkor tudod, hogy amikor egy pír megjelenik, amikor megrebben a szempillája a vendégre, mert egy fájdalom érzékelő receptor jelzett neki, hogy ott gond van, akkor tudod, hogy merre irányítsd a hajót, és még mit tegyél bele, vagy mit vegyél el. Ugye mi személyre szabjuk a kozmetikumokat, tehát nem úgy van, hogy létrejön a piros, a kék, meg a sárga doboz, és akkor öntsük egymásra, meg nem egyes, kettes, hármas, hanem vannak bázisanyagok, amelyek közel 100% hatóanyag tartalmak, tehát önmagukban is teljes superfoodok, ahogy mostanában illik ezt mondani, de nem hiszünk abban, hogy van két egyforma bőr. És ha ez így van, akkor bizony kombinálni kell az anyagokat, amelynél az fontos, hogy azoknak legyen olyan a kémiai szerkezete, hogy egymással kombinálhatóak legyenek. És akkor ezekben is vannak elvek, hogy mit mivel biztosan nem, mit mivel igen, meg mennyire, hogy hány százalékba tudom elmozdítani ezt az emulziós terméket. Vicensbe, olajosba, ide-oda, ezek megtanítható dolgok, most már tudom, mert tartunk a filmokat is emellett, mert most már külsős kozmetikusok is dolgoznak velünk, ezek elsajátítható tudások, és most már megtanultam azt, hogy hiszem, azt remélem, annyira egyszerűsíteni a lényegét, hogy át tudom adni ezt. Tehát egyre több bőr és bőrelváltozás talál írt megoldást ebben az országban a problémáért, meg most már Hollandiában is. Ez egy alkotó folyamat.
Hogyha hallgatom a szavaidat, és így az elmúlt 13 év története így kerekedik előttem, és siker történetté válik, de biztos vagyok benne, és ezt nagyon szeretem megosztani én is a saját kudarcaimat, nehézségeimet a hallgatókkal, hogy nektek is voltak nehézségek, amikor falakba ütköztetek, akkor hogyan tudtatok, akár hogy az alkotó folyamat során a kreativitásotokat használtátok, hogyan tudtátok ezt tovább lépni? Milyen nehézségekkel találkoztatok az elmúlt időszakban, hogy még volt a legnagyobb nehézség?
Hát a fordulatok, a nem várt fordulatok, amik a világban bekövetkeztek, hogy például, amikor megnyitottuk a labort, akkor rá egy hónapra jött a COVID, és mindent bezártak, a szalont is.
Én ezt a rendezvényen szint 3 hónapra a COVID előtt nyitottam meg, úgyhogy tényleg nehéz volt az az időszak.
Tudod, mire jók ezek? Hogy amiről beszéltünk még kint, hogy a komfortzónádat engedd el, és fogadd el, hogy nem te irányítasz, és annak ellenére maradj normális, és legyen hited magadban, meg a világban, meg a dolgok jó felé tartásában, vagy abban a folyamatban, hogy a dolgok igazsága mégis megköveteli a maga útját idővel.
Hát ez az, ami mindig akkor a szemed előtt lebeg egy nehézség kapcsán.
Hát ez adta az erőt, de van egy praktikus dolog, hogy ezzel valamit csinálni kell ezekkel a helyzetekkel. Sosem problémaként gondoltunk ezekre, hanem feladatokként, és megpróbáltunk ezekből inkább előnyt kovácsolni. Mindig ez volt az erőnk szerintem, ami kis cégként, hát nem mondom, könnyen megy, tehát ez könnyebben megy, mint egy 100 fős cégnél, de nem kell 64 döntési ponton áttolni egy-egy változtatási javaslatot, hanem vagyunk rá ketten-hárman, és azt mondjuk, hogy jó, hát nem A, akkor B, akkor úgy. Na most ehhez azért kell egy rugalmas munkavállalói gárda, aki ezt jól tudja kezelni. Itt is voltak problémák, tehát ez okozott fluktuációt az elmúlt időszakban. Nem mindenki bírja a változékony világot. De én azt tudom mondani, hogy el lehet bújni ezzel, meg föl lehet mondani, de úgyis utolér, mert a világ e felé tart. És ha te magadra nem húzod a plaszticitás, vagy a hajlékonyság tulajdonságát, akkor te ebben el fogsz veszni. Vagy idegileg, vagy lelkileg, de áldozat leszel, és választhatja valaki ezt, hogyha ott tart. Ez egy tanulási folyamat, hát mint az egész élet. De a gyerekeket is erre neveljük, és magunkat is erre kondicionáljuk, hogy minél plasztikusabban tudjunk létezni ebben a világban. És ugye kint beszéltük, hogy már egy testvérből élek.
Igen, azért te ennek a rugalmasságnak a nagyon magas fokú művészetét űzöd.
Hát igyekszem.
Hogy egy táskával jöttél, és azt mondtad, hogy igazából ezzel el is tudnál indulni Ausztráliába, vagy bárhova.
Bárhova. Legyen egy költő, egy bankkártya, meg egy ajakír, vagy egy szőlősír, és nagyjából én már rendben vagyok.
De erre tulajdonképpen naponta kondicionálod magadat,
igen.
Nem? Tehát, hogy a komfortzónából való kilépés az igazából már hiányozna, ha nem lenne, mert mindig szinte ez abból kilépve. Hát dolgozol.
Én azt mondom, hogy már minden komfortzóna. Mind. Az egész világ egy nagy komfortzóna, most már bármitől. De ide el kell jutni, el kell engedni tárgyakat, vagy kapcsolatokat, terveket. Meg kell tudni elengedni, és annál inkább jönnek a lehetőségek, azt gondolom, annál inkább, annál nagyobb sebességgel, meg flow-val tudsz élni, és bevonzani olyan szituációkat, amit egyébként nem tudnál, mert görcsösen kapaszkodsz a régihez, meg amit megszoktál, meg amit már láttál, meg amit ismersz. Tehát, hogy az ismeretlen befogadását tanuld meg, vagy annak a képességét, és csak úgy megy, hogy elenged. Tök mindegy, hogy zuhog-e az eső, tök mindegy, hogy a szokásos ágyadban alszol-e, tök mindegy, hogy a fókeféd most rózsaszín, vagy fekete, vagy éppen a holdon alszol, vagy hol lép. Tehát minden mindegy. Mindegy. Mert egy a fontos, hogy te most élsz, vagy érezd magad jól, mert nem tudod, meddig tart, ezt az elmúlt időszakban ezzel nagyon megtanultuk. Véges az élet, és tedd a dolgodat, a lehető legjobb tudásod szerint, 40 fölött már nagy hited azért ne legyen az emberekben, de legyen magadban, mert addigra már azért az ember megszereti, per megismeri, per elfogadja saját magát annyira, hogy megbocsássa a kicsinségeket is. És majd valahol tart a dolog. Nem tudok már célokat így felállítani, meg hogy majd hova jutunk el, valahova jutunk,
hogy csinálod a dolgodat a
És meg
lehető
lesz.
legjobb tudásod
Így
szerint,
van.
elengeded a nyomasztó érzéseket, és próbálsz minél boldogabb pillanatokat megélni, minél több
Így van.
boldog pillanatot megélni a
Így van.
jelenben.
Most úgy beszélek, mint egy szingli, mert egyébként, ha szingli az ember, vagy maximum a párjával él, ezek nagyon könnyen teljesíthető szempontok, viszont gyerekekkel mégiscsak kell egy előre tervezésben, egy 6 éves, ugye, 6 és fél, mondjuk a legkisebb. Tehát csak kell tudnunk, hogy mondjuk szeptembertől hol kezd iskolát, mondjuk melyik kontinensen, tudod? Tehát, hogy legalább azt fogalmazzuk már meg. Tehát a nehézséget nálunk ez adja, hogy azért nagyon sok olyan dolog van, mondjuk a cég is ilyen, hát az mégiscsak röphöz van kötve, hát a
Mégis csak a
labor.
negyedik kerületben van a
Hát
labor.
na, hát most nem tudom átvinni a nem tudom hova, és ott van egy szakértői gárda, aki ezt az egészet csinálja. Hát őket nem tudom lecserélni egy holland csapatra, vagy mit tudom én. Nem, tehát van egy vevői kör, hát nem tudjuk újra kezdeni, nem tudom hol, tehát ezek mégiscsak valahol kötnek.
Hordonosznak egy
Hát
kicsit.
hogy ne. És hát momentán
De lehet,
igen.
hogy amúgy el is repülnétek, ha ez nem lenne, úgyhogy még lehet, hogy
Igen.
szerencsé is, hogy van.
Igen, és ez pont két desztináció most, ugye most a holland életünk az egy élet, a másik a magyar élet, úgyhogy most azt találtuk, hogy hetente váltjuk egymást a párommal, és így próbáljuk egyenesben tartani itt a hajót, meg közben a gyerekeket vinni, és majd így lesz valami.
40 fölött, említetted, hogy te is 40 fölött vagy, akkor nem
Közel
titok.
50, mondjuk ki.
Az ember a szépségre is, a női szépségre is máshogy tekint, ebben is sok mindent elenged, illetve az a jó, hogyha elfogad, elenged, per elfogad, hogyha már ezt a szóhasználatot mondtad te is. Szerinted, na, első kérdésem, hogy változott-e az elmúlt 13 évben, akkor egészen közelről figyelted a szépségipart, meg a női szépség saját magunk iránti elvárásokat. Változott ebben a 13 évben? És ha igen, mit?
Hát nagyon sok minden változott. Ez egy érdekes kérdés, hogy az emberek hogyan tekintenek magukra egyrészt, hogy az én képük változott-e, meg az elvárások magukkal szemben, ugye ez az egyik aspektus, a másik, hogy a trendek mennyit változtak. A műviség és a szintetikus anyagok tisztelete és reneszánsz az kezd háttérbe szorulni, bárki bármit mond, így van.
Ez jó.
Én járom a világot folyamatosan, most ez ilyen tűnik, mint a vándor lennék, de tényleg országról országra megyünk, mert dolgunk van. Most legutóbb Portugáliában voltunk, folyamatosan nézem a piacokat, és azt látom, hogy a natur felé való elmozdulás, elmozdulás az evidencia. Tehát nem arról van szó, hogy divat. Elvárás. És mindenhol ez a trend most már, és látom, hogy a nagy világcégek is kezdenek el felé elmenni. Én nem mondom, ez szintetikus szükségszerűen rossz, csak azt mondom, hogy a kettőnek a kövéjét okosan meg kell találni. Például a tartósítószerekben a szintetikus sok esetben sokkal nagyobb biztonságot ad, termékbiztonságot, mint egy natúr minősített, vagy natúrban elfogadott konzerválószer. A kettő küvéjét okosan kell megtalálni úgy, hogy egy környezettudatos magatartást az ember vegyen magára. Tehát nem csak az a bőr egészsége fontos, hanem a környezet egészsége is fontos.
Rengeteg szempont van.
Rengeteg így van, és egyre inkább kopogtat az ajtón most a nagy közhely, a globális felmelegedés. Mondok két példát, Portugáliában most autóztunk 3,5 órát, nem láttuk a napot, olyan füstben mentünk végig, folyamatosan égő erdők mellett vezetett az utunk. Tudom, hogy az erdőgazdálkodásnak egy része szól arról, hogy tudatosan tüzet generálnak, ez már nem az volt. Nem is beszéltek róla, valószínűleg mindennapos volt. De mondok másik példát, Hollandiában vagyunk, ugye hát ott a víz az úr, mindenki aggódik, hogy mi lesz, és azt tapasztalom, hogy már egyre több ingatlanban evidens módon van jelen a penész szag, a penész gomba, szívjuk a penészt. Tehát a globális felmelegedés nem úgy jön, mint a Denis Fett című filmben, hogy egyszer csak jön az Armageddon, és akkor egy szent pillanatban végünk lesz, hanem egyszer olyan életfeltételek kezdenek most már elérhetően, tehát most már bőrünkön is érezhetjük kialakulni, amelyek nem kedveznek az emberi egészségnek, és ezekhez alkalmazkodni kell. Tehát nem divat már, meg nem a piac nyomása, hogy te környezettudatosan csomagolj be mondjuk egy terméket, és mondjuk ne 12 lépésből álljon egy arcletisztítás, mint a korai protokolloknál, hanem ez húsba markoló evidencia, hogy térjünk már észhez, és fogjuk már fel, hogy mi felé tartunk, és ne járuljunk már hozzá, ha nem muszáj mindehhez a folyamathoz. úgyis hozzájárulunk, mert mindenkinek van egy ökológiai lábnyoma, de hogy próbáljuk meg minimalizálni. És mi, mint gyártó cég, hát nálunk ez of course, hogy alap szempont, most nem azért, mert attól minősítettek vagyunk, vagy itt igen, de nem ezért, hanem egyszerűen ennyi felelősségérzete kell, hogy legyen az embernek. Különösen, hogyha már ennyire ott van a mindennapjaiban a globális felmelegedés.
Hát meg példát mutattok igazából a piacnak is, az embereknek is a hozzáállásodokkal, ugye teljesen más, hogy indul is el egy fejlesztő
igen.
folyamat, mert ez egy nagyon fontos része, hogy ez fontos szempont a számotokra, vagy nem?
Hogy ne? Üvegbe csomagoljunk, váltsuk vissza a csomagoló anyagot, papírba csomagoljunk, felejtsük el a műanyagot. Nyilvánvaló, hogy nem tudjuk, mert a piac még alkalmatlan rá. Ha kérdezett, hogy mi változott az 10 év alatt, hát a piac alkalmatlansága biztosan nem változott. Tehát az konstans, az emberek kényelme. Hogy ő azt szokta meg, hogy a tusfürdő felhabzik, a dezodort meg a golyós dezodorba kell tenni, de hát próbáljuk edukálni a népet, hogy ezek megszokások, rossz szokások, és ezek teszik szükségszerűvé mondjuk a szintetikus anyagok alkalmazását. Ha el akarsz ezektől térni, és natur felé elindulni, akkor szokd meg, hogy másképp kened fel, másképp nyomod ki, másképp fog habzani, attól még nem lesz rosszabb. Csak más tulajdonságokat kell megszoknod egy termék kapcsán. Hát ez is a komfortzóna valahol. De a nők elvárásaiból indultunk ki. Kuriózó volt még 10 éve, ami ma már evidencia, sőt már lecsengett. Azt gondolom, hogy mindennek megvan a maga divatja, meg maga életgörbéje. Ezek a művi megoldások kezdenek most már kipörögni. Úgy gondolom, egyre inkább.
Mire gondolsz pontosan?
Műszempilla, műhaj, mű. A töltőanyagok még nem, és azt látom, hogy most már a plasztikai irányzat is inkább a felé megy el, hogy ne töltőanyagokkal dolgozunk, hanem a saját funkciókat erősítsük. Mondjuk egy példát, 10 éve csak a hámról esett szó, amikor anti-agingről volt szó, mindenféle anyagokat raktálták a bőröket a nők, és várták a csodát. Utána jöttek az írha, ugye a bőr második réteg, az írhának a megdolgozására irányuló elképzelések, hogy toljuk be a hialuronsavat, meg botoxoljuk, meg nem tudom. Na, most ez is már azt gondolom, hogy a múlt, és hát még azért mondjuk egy 10-15 évet adok neki, de hogy tulajdonképpen
megy kifelé.
Megy kifelé. És a következő szempont az izmok stimulálása lesz, tehát hogy az arc izmai rendben vannak, akkor nagy eséllyel nem lesz ráncos az az arc, vagy legalábbis feszes marad valamelyest. Én mindig mellé teszem, vagy hozzáteszem, hogy nyilván hiába feszes az arc, ha egyébként pigmentfoltos, értágulatos, tágpórusú, akkor mégsem szép az összkép. Tehát kell a hámot ápolni, etetni, érteni, de nem szükségszerűen olyan anyagokkal traktálni, amelyek csak átmenetileg és rövid távra adnak megoldást. Van a bőr egészségének egy szempontrendszere, egy feltételrendszere, ha azt megkapja, akkor az a bőr nagyon is tudja a dolgát.
Mint egészen elképzel, szoktam figyelni a külföldi szárokat, ilyen 50 pluszosakat, hogy mekkora különbségek vannak az 50-55 éves nőknél, mert vannak, akik tényleg rugalmasnak tűnik az izmuk, meg az arcizmuk, szépnek a bőrük, tényleg olyan, mint hogyha talán azt tudnám hasonlítani, hogy tényleg olyan ételeket eszel, ami tápláló, olyan dolgokat eszel az arcodra, ami azt is segíti, táplálja, és van a másik, a művi beavatkozással megpróbálta föntartani a szépségét, és egyszerűen már ilyen 50-55 évesen kezd összeomlani ez a rend, amit ugye próbál megnyújtani.
Hát először is elveszíti az arcát, tehát az az első. Hát elvesznek a vonások, az egyediségek, a szerethetőség, a bénasság, a kicsi sutasság, az esetlenség, hát a Barbara Streisandot imádjuk.
Tehát egy két tábor van, nem? Így 50 fölött már a két tábor hozhatott.
Igen, és a mértéktartás az azt gondolom ebben a szakmában a legnagyobb erény. Nagyon kevesen rendelkeznek vele, tehát aki nőket töltöget, meg napi szinten ilyen minimál invazív beavatkozásokat csinál, legkevésbé tudja magáinak a mértéktartás erényét. Ez nagy hiba, és ez nagyon magyar reptereken, biztos te is láttad, 2 kilométerről kiszúrod a magyar nőket. Mert annyira erőszakosan meg vannak csinálva, vagy erőszakosan, hát most elnézést, de erőszakosan el vannak használódva, bocsánat, de tényleg ez van, a testük, tehát a fizikumuk, az arcuk, a tekintetük, a kezük, a nyakuk, a hajuk. Testre hormonálisá változásokat okoznak. Nagyon sok nem örül ki a szervezetből. Itt tegnap voltam egy előadáson ezzel kapcsolatban, by the way, mi szerveztük, de mindegy is, Kautsky Adri előadó jött, és ezt tárgyaltuk ki. Szóval, hogy a rossz minőségű élelmiszerek, a víz minősége, ami azért globális probléma, a stressz hihetetlen módon befolyásol, és az első, amit meg kellett volna említenem, azt gondolom, az antibiotikumok, amit már picikor óta adagolunk a gyerekeknek, ugye 3 nap láz után már antibiotikum, ez Hollandiában nincs, Hollandiában 10 nap után se, meg nem is. Tehát mi 3 éve éltünk, vagy élünk ott, voltak lázas esetek, hosszú, rövid, a 4 gyereknél fel sem merül, a fogalma sem. Mit nyerünk ezzel? A bélflóra épp marad, nem tesszük tönkre ideje korán a gyerekek bélflóráját, és ez egy olyan erő, amivel tudják szűrni a méreganyagokat, sokkal egészségesebb. Ugye a bőr, az idegrendszer és a bélrendszer, ez egy háromszög. Mindegyik mindegyikre hat, és mindegyiknek látod a jelét, tehát bárhol meghúzod, a másiknak is fáj, és pontosan lehet látni, a holland nőkön látom annak a jóságát. Tehát ez ilyen 60-70 éves kor után látszik nagyon-nagyon szembetűen, vagy szembetűnve, hogy mit okoz ez a filozófia, ez az életút, ilyen elvek mentén élni, és mit okoz az, amikor ettől függetlenítve élünk, esszük, amit eszünk, iszunk, amit iszunk, stresszelünk folyamatosan, nem kicsit és nem rövid távra, mert sokszor szoktak, hogy jó, hát a 40-es évek. Hát a 40-es évek volt 4 vagy 5 év, amikor volt stressz. Előtte, utána, meg persze, hogy volt, de nem ezen a szinten, ahogy mi most élünk, hogy gyakorlatilag folyamatosan időzavarban, pénzzavarban, feladatok halmazában és állandó fenyegetettség érzésben. Nem tudom, hány évtizede félünk valamitől, de azért ez egy konstans élmény, hogy félünk. Főleg egymástól. Ha hazajövök, mindenkitől ezt hallom, hogy mindenki után mindenki. Tehát ez a jelszó Magyarországon. Nem tudom, így van-e.
Én közvetlen környezetemben nem így van, de
én is így gondolom.
Szigeteket látok, ahol ez nagyon jól működik, hogy nem így van,
igen.
De látom, hogy vannak helyek, ahol viszont
így igen. Van. Nekem ezt mondják a taxisofőröktől, tudom a legtöbbet, mindig meg ők minden akarom ezt elmondják. Tehát, hogy vagyunk egy állandó nyomás alatt, a globális folyamatok, a migráció, nem tudom, mindig van valamitől félünk. Na, ez az állandó élmény, hogy mi mindig félünk valamitől, és mellé jön egy kiszolgáltatottság, egy szociális bizonytalanság érzete, ez nyomot hagy arcon, tekinteten, idegrendszeren, testen, mindenem, és hormonális elváltozások garmadáját indítja el, az inzulinrezisztencia, a pajzsmirigy problémák, mind visszavezethető valahol erre a túlzott nyomásra, amiben élünk, és ez mind megmutatkozik a bőrön, a testen, mindenen. Ezt kint, Nyugat-Európában, ahol évtizedek óta béke van, kiszámíthatóság, nem mondom, hogy nincs probléma, de kiszámíthatóak a mindennapok, és tudod, hogy miben számíthatsz az államra, és miben nem. Ez egy nyugalom. Ebben a nyugalomban élni, más homo sapiens típust hoz létre, és ez tényleg 6-7 évtized után megmutatja, hogy milyen szépen lehet megöregedni. Lehet, hogy amikor te nézel lajtán turisztárokat, akkor azt látod rajtuk, amit most itt felsoroltam, hogy a lélek derűje, meg a biztonság, az mit ad ki, meg mit ad ki ennek a hiánya itt Magyarországon. Nem rosszabbak itt sem az emberek, ott sem jobbak, csak mások a létfeltételek. És néha eljátszom ezzel a gondolat, hogy cseréljük már ki a két populációt, hogy néhány év alatt ugyanoda eljutna az eddig jól szituált nyugat-európai.
Igen, és néhány év alatt, hogyha valaki ilyen negatív körforgásban van, ki tud ebből jönni, nézzük meg, hogy esetleg
igen.
Hogyan segítheti ki magát. Én például nagyon szerettem hallgatni, most már egy éve hallgatom Andrew Huberman podcastjait, egy amerikai neurobiológus, és ugye ott is megjelenik egyébként ez a téma, hogy a ahogy a lelkedet táplálod, ahogy foglalkozol, ahogy a testedet táplálod, az mi mindenre van kihatásra, hogy mennyire fontos az alvás, a napfény, a stresszmentes lét, és akkor ezeket szokta tárgyalni. Van-e neked valami olyan podcastot, könyved, amiben, hogyha valaki egy negatív spirálban van, el tud kezdeni, belekapaszkodni, kijönni, mi az, amit javasolsz, hogy hallgasson, olvasson, nézzen?
Hát először is tájékozódjon, hogy ne kelljen félnie. Hogyha saját maga fogalmazza meg, saját maga számára annak a realitását, vagy a racionalitás magját, amit hall maga körül, megkeresi az igazság halmazát, és nem csak annak hisz, ami őt szándékosan eléri, az egy okalom. A másik, hogy adját magát annak a létnek, amit ez a földi jelenlét megad, a maga szépségével, tehát hogy süt a nap, zenét hallgatunk, a madárka a fán csicsereg, és fogadja el azt, és én mindenkinek ezt mondom, ahogy járom a világot, hogy ami itt van Magyarországon momentán, az maga Kánaán. Tényleg, bizonyos szempontból. Ne háborogjunk azért, amit nem tudunk változtatni, ami máshol is lehetséges. És ha nem, akkor is kezdjük el szeretni. Szoktam mondani a kátyusokat, meg az autópark lerobbanátságát, meg mit tudom én, tehát amit látsz magad körül, hogy kezd el elfogadni, hogy ezt kaptad, ez a tiéd, javíts rajta, mennyire lehet, kezd el szeretni, kezd el elhinni, hogy máshol másképp rossz. Én már tudom. Máshol másképp nehéz, de ugyanolyan nehéz. És az, hogy a világ tulajdonképpen milyen körülötted, az azon múlik, hogy milyen benned, hogy te hogy éled meg. Csak azon, mehetsz te bárhova. Tudom, most divat azt mondod, hogy fogom a sátortámat és megyek. Én már mindenkit tartóztatok. Menj el egy hétre, menj el két hétre, menj el egy hónapra, nézz körül. Tartósan valahol élni, az nem ugyanaz, mint turistáskodni. Az élet, amit éltél idáig, az a networking, az a biztonság, azok az ismert problémák, amikkel nem most már mindenkinek azért megvan a gondolathalmaz, hogy hogyan lehet helytállni velük kapcsolatosan. Az egy olyan biztonság, amit majd külföldön újra kell kezdened. Ott más problémák lesznek, és más megoldási kulcsok kellenek hozzájuk, és nem biztos, hogy te mentálisan, anyagilag, bármilyen szempontból kondicionálva leszel arra, hogy egyenesen tudj maradni ezekben a viharokban. Tehát menj el, nézz körül, tájékozódj, ismerd meg, szeresd ott is, amit látsz, szeresd itt is, amit látsz, de ne hidd, hogy a szomszéd kertje mindig zöldebb.
Nagyon tetszett ez a mondatod, hogy nem az a fontos, hogy mi van körülötted, hanem hogy mi van benned. Mi szülőként ráadásul ezt a mintát továbbítjuk is gyermekünknek. Nem csak magunkkal teszünk jót, hogyha a bennünk lévő dolgokra koncentrálunk, hanem a gyerekünkkel is megtanítjuk örülni mindentől függetlenül a dolgokban.
Igen. Figyelj, akit szerettek gyerekkorban, az úgy kiszúrod az utcán felnőttként is 100 kilométerről, mert olyan más lelkületet, olyan más önmagába vetett bizalmat hordoz magában, olyan belső derűt ad a szeretettség felnőttként is, ami pótolhatatlan később már. Nem tudod pótolni. Szeresd a gyerekedet, taníts meg bízni magában, taníts meg a dolgunk jóságába, vagy legalább vagy optimizmusára, hogy higgye azt, hogy a dolgok azért jó felé haladnak, jó felé akarnak haladni. Bízzon a világban, bízzon az életben, bízzon magában, és akkor már nem fog elveszni.
Igen, van egy olyan hit. Egy olyan, ami nem nagyon fontos, hogy a tested is mindig arra törekszik, hogy a jó felé Igen. haladjon az életed, a körülmények is tulajdonképpen arra törekednek, ezt kell megtalálni, meglátni.
Igen. Magyarországon megint az azért probléma, hogy pici gyerekként már az iskolában ugye a negatív megkülönböztetés az működik, a keresés annak, hogy mit nem tud a gyereknek, az önbizalom elvétele, ez probléma. Nyugat-Európában ez nincs, és ez hatalmas muníció. Tehát, hogyha kérdezed, hogy mi a különbség, azért ez különbség az oktatásban, hiába próbálod azt a gyereket imádni, szeretni és biztatni, ha az iskolában egy másik tükröt kap, akkor az befolyásolja a személyiség alakulását. Ebben jó lenne változtatni Magyarországon. és elfogadóbbá válni, hát ezek most közhelyek, de elfogadni mindenkit olyan individumnak, amilyennek a Jóisten megteremtette. Sokén tanította nekünk az anatómia tanár, hogy senkit nem körzővel vonalzóval rajzoltak. Én ezt azóta vallom is, semmilyen szempontból nem vagyunk körzővel vonalzóval meghúzva. Úgyhogy a gyerek önmagába vetett hitét ez nagyon befolyásolja, és ha ez meg lenne, akkor talán sokkal inkább meg lenne az egymás iránti bizalom, mert ez a másik nagy probléma, hogy pici korban már megtanulunk gyanakodni Magyarországon, ez Nyugat-Európában nagyon ritka érzület.
Ami begyűrűzik a szülő-gyerek viszonyba is, a gyerek életébe és a gyerek kibontakozásába, és hát a derült, azt hiszem az a legutolsó dolog, amit megkaphatna online térben a gyermek, az biztos nem kapja meg, ami ugye most amiről beszéltek, hogy mennyire fontos. Mit látsz te édesanyaként? Te hogyan viszonyulsz ehhez a digitális egyensúlyhoz, a kütyüzéshez, a gyerekeid kapcsán, hogyan fogtad meg ezt a dolgot?
Elvettem tőlük. Elvettem tőlük. Papa informatikus, és nyitott ezekre az újdonságokra, hát ő benne nyilván ez az X-faktor dolgozik, a kíváncsiság X-faktora. Megvásárolt mindenféle kütyüket, és láttam, ahogyan a gyerekeket beszippantja, és ahogyan elveszítjük őket. És idegesek lesznek, amikor elveszük tőlük az adott készüléket, úgyhogy végleg elvettük tőlük. Néhány percre oda szoktuk adni a telefont, hogyha egy-egy mesét, hogy megnéz a kicsi. A nagyoknak ugye a laptop járja, az iskola adja, és a házi feladatot ott végzik el, illetve látom, hogy a kapcsolattartásnak a eszköze, ugye egymás között, tehát ezt nem tudjuk megtiltani, de minden ezen kívüli, tehát amikor örömszerzésre használja a kütyüt, ott a baj. Ott a baj, Hollandiában, 6.-7. osztályban a gyerekeket elviszik a földekre, nem dolgozni, hát megmutatni, hogy hogyan jön létre egy magból egy növény. Minden héten járnak locsolni, csinálni, amit kell, mindenkinek van 2 négyzetméterre, megtanítják őket azt mondani az ősember tudásra, az ősember ismeretre. Azt hiszem, ezek az ősember ismeretek vezetnek el ahhoz, hogy megtanítsd a dolgok valódi eszenciáját egy gyereknek, hogy egy természeti környezetbe beleszületett, hogy ő egy élő lény a sok közül része ennek a bizonyos rendszernek, születik és majd meghal, és a kettő között táplálkozik, emészt, ürít, érez, és hogy ezeknek megvannak a feltételei, és hogy a madarak, a növények, a gerincesek, a barátaink, és ennek a rendszernek is szintén részesei, és hogy ezt ő felfedezze, ő nem fogja ezt felfedezni kutyúval, ő akkor fogja felfedezni, érzi a földillatát, érzi az esőt az arcán, hallja a madarat tücseregni, és nem csak a televízióban, tehát hogyha ő ennek a szisztém, ennek a körforgásnak érzi, hogy a része, és hogy nála sokkal nagyobb erők dolgoznak ebben a világban, melynek ő egy pici szelete, de szelete, és dolga van vele. Ez csak akkor tudod, ha őt szembesíted ezekkel a adottságokkal. Ez kütyűből nem megtanulható, kütyűvel csak elveszíted a gyereket, ő elveszíti a gyerekkorát, és elveszíti a felnőtt korát is. Mert alapok nélkül egy ilyen típusú elidegenedett, szigetelt, izolált gyerekkorból nincsenek illúzió, hogy milyen felnőtt kor származik. Tudod, más asszociációs körrel fog dolgozni onnantól az a gyerek. Tehát felnőttként, ha lát egy fát, egy lát egy kéz fából készült bútort, nem tudom, tehát, hogy bármit, ami a természethez köthető, ami emberekkel kapcsolatos, természettel kapcsolatos produktum, másképp fog hozzá viszonyulni, ha tudja mihez kötni, és másképp, hogyha fogalma sincs az egészre, mert egész gyerekkor arról szólt, vagy virtuális marhaságokat nézett. Tehát a legtöbbet ezzel ártunk. El kell venni tőlük, de nem kicsit, meg rövid időkre, hanem véglegesen el kell venni, és amikor majd dolga lesz annak a kütyűnek az életében, és az ő idegrendszere már kellően kondicionálban van arra, hogy ezzel tudjon okosan mit kezdeni, és el tudja helyezni a szám egyenesen, és ne gondolj, az a világ, akkor majd add vissza a kezébe. De az itt tilos.
Igen, tulajdonképpen én az egyensúlyban hiszek, de ugye pont, ahogy a krémeknél szó volt arról, hogy ezt teljesen személyre kell szabni, itt a kütyű használatot is teljesen személyre, korra kell szabni a gyereknél is, meg kell vizsgálni, hogy mikor elég éretre, mikor hozzátesz az életéhez, és nem elvesz.
Hát igen.
És te szülőként mennyire használod tudatosan a kütyűt, hogyan egyensúlyozod ezt, mert azért ugye nagyon sok országban vagytok jelen, és biztos, hogy elengedhetetlen része a munkádnak.
Házi feladathoz használhatják a kütyüket, illetve egy-egy mesét megnézhetnek a tévében.
Hogy saját magad, hogy saját használod a kütyüt?
Csak munkához.
Csak munkához.
Kapcsolattartás és munka. És amikor kell, akkor lezárom. És akkor kell lezárni, amikor már ezen túl megyek. Tehát, hogyha már onnan veszem a szórakozást, onnan veszem a kultúrát, nyilván van egy szegmens, amit lehet.
Tehát akkor volt ilyen időszakod, hogy észrevetted, és akkor igen, tudatosítottad és lezártad.
Négy órákat és el tudsz ezzel tölteni. Hát ez az életedből igen megy el. Úgyhogy ezt le kell korlátozni. Amikor már azt érzed, hogy ideges leszel, hogy elveszik tőled, és hiányzik, amikor nincs, akkor azt úgy hívják, hogy drog. És
függőség.
Akkor, és függőség, tehát ez a drogos lettél, úgyhogy akkor baj van. Akkor vedd el magadtól, és azt nem lehet félig meddig, hanem akkor ezt el kell menni. Úgyhogy ez a trükk. Egyébként, amikor valakivel beszéltem, ez olyan okosan mondta, ugyanezt kérdeztem, hogy hát mikortól lehet kisgyerekeknél, és azt mondta, hogy hát figyelj, ilyen alapon küld el 3 évesen a boltba a gyereket, adjál neki szagyrot, mert pénzt, aztán küld el. Nem fogja, tehát hogy nem tudja értelmezni, tele van veszélyen az útja, vagy teljesíti, vagy nem, vagy hazaér, vagy nem. Tehát legalább ilyen kockázat a kezébe adni, szűrés nélkül, kontroll nélkül kütyüket. Ugyanaz, mint a 3 évesen elküldenéd a bolt. Úgyhogy ez megmaradt, és ez szerint járunk rá. És azt gondolom, hogy a gyerekek ezzel csak nyernek, mert empatikus emberek lesznek, és attól tudtuk, hogy a kütyüzés mellett ez nem történne meg. És szerintem a legnagyobb emberi érték, amit egy gyerekben ki tudsz alakítani, az épp az empátia. Úgyhogy nagyon büszke vagyok a gyerekeimre, mert láttam a jelét. Nem csináltak rosszul olyan nagyon talán.
Hát és 18 évesen már látják a kis tényszólójában, hogy hova futott ki.
Igen.
Beszélgettünk szépségről, vállalkozásról, mentális jólétről, fizikai jólétről. Ha egy gondolatot adhatnál útravalóként a hallgatóknak, mi lenne az?
Hát nagyon egyszerű gondolat lenne, szeressétek egymást. Próbáljátok megtanulni szeretni egymást, és akkor szebb lesz a világ. Ne kívülről várjuk a csodát, a dolgok jóra fordulását. Isten tudja mikor, és még mi vár ránk. Próbáljuk meg egymásban meglátni az embert, és azt szerint viszonyulni hozzá. Hollandiában van egy iskolai tézis, az első pontja a házirendnek. Csak azt tedd mással, amit magadnak is kívánsz. Hát ezt tudom mondani.
Eszter, nagyon-nagyon sok mindent hoztál nekünk ide. Köszönöm szépen a beszélgetést, sok mindent tanultam én is.
Köszönöm a lehetőséget.
Inspiráló volt számodra ez a podcast adás. További lelkesítő élettörténetekért hallgass meg a többi beszélgetést is. Itt a Csorban, itt a podcast csatornán. Biztosan mindegyikben találsz olyat, amit elvihetsz magaddal. Ne felejtsd el értékelni a csatornát, bárhol is hallgatsz, a legjobban pedig úgy tudod támogatni a tevékenységemet, ha feliratkozol hírlevelemre, amit a csorbanita.hu oldalon találsz. Vendégjavaslataidat, észrevételeidet és visszajelzésedet is várom szeretettel az anita@csorbanita.hu e-mail címre. A mai adásban az együttműködő partnerünk az InspiKid Klub volt, ami kifejezetten 6-14 éves gyermekeknek és szüleiknek szól. Ha szeretnéd, hogy gyermeket könnyebben oldja meg a problémákat, hogy a változásokat vagy éppen az új dolgokat örömmel vegye, hogy azonnali kütyűmentes élményekkel gazdagodjon, érdemes beiratnod ebbe az online kreativitás fejlesztő klubba. Az Inspikit Klub programjaiban arra is kaptok jó ötleteket, hogyan lehet közösen otthon megtalálni a minőségi időtöltést. A Havidíjas Klub számtalan izgalommal várja a szülőket és gyermekeiket egyaránt. A részleteket a csorbanita.hu/inspikid oldalon találod.